következő fél órában beszélgetést hallhatnak dr. Csókai András idegsebésszel a feltámadásról.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban Csókai András orvost. A doktor úr nekem megengedte, megbeszéltük a riport előtt, hogy én tegezhetem, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek a Mária Rádió Budapesti stúdiójában. Mi a húsvétről és a feltámadásról fogunk beszélni, és a beszélgetés előtt egy pár mondatot szeretnék elmondani erről a két dologról a kedves hallgatóknak. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az ünnepek ünnepe, a solemnitas solemnitatum, Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának az ünnepe, időpontja a 325-ben tartott zsinat döntése értelmében a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap, tehát március 22-e és április 25-e között. Ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett mozgó ünnepe. A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenete a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban föltámadván a halálból megmutatkozott tanítványainak. Hát röviden ennyi a történelmi tény, és azt szeretném tőled, András, doktor úr, megkérdezni, mint hívő orvos, hogy te ez nagyon sok érdekes dolgot tudnál hozzátenni ez a témához. Az első kérdésem az lenne, hogy a húsvét, a feltámadás a számodra, mint magánembernek, mint orvosnak mit jelent, és erről te hogyan tudsz beszélni a betegeidnek, és megértik-e a betegek a feltámadás üzenetét?
Igen. Még egy kicsit korábbról kezdeném, a keresztút és a szenvedés. A Barsi atyától hallottam egy prédikációjában, hogyha a Krisztus nem ereszkedik le a legmélyebb, legdurvább szenvedéseinkbe, akkor a kereszténység nem lenne más, mint az ember kigúnyolása. Engem nagyon megkapott ez a mondat, és akkor még hozzátette, ha csak ott lett volna, ott prédikált volna, megmutatta volna, hogy mit kell tenni, elmondta volna a tanítványoknak, és utána elmegy, ugye, elmegy vissza az atyához. Hát, ha a feltámadás nem lett volna, akkor meg, ahogy a Pál apostol mondja, az egész hitnek, meg egésznek nem lenne értelme. Tehát ezen látszik, hogy a feltámadás, illetve az azt megelőző nagy hét, nagypénteki események, ezek elképesztő fontosak, benne kell élnünk állandóan, mondhatjuk úgy, hogy ezek ütnek lyukat, de valami borzalmas lyukat ütnek az anyagi világnak sokszor szörnyűségesen gonosz valóságán, amiben például a betegségek, halál tartoznak. Lyukat üt, és akkora lyukat üt, hogyha csak közelébe mész annak a lyuknak, és föltekintesz, akkor egyből a fényt, a boldogságot, az eget látod, boldogság, megnyugvás tört el, akár mekkora szenvedésből jössz, akár mekkora volt a szenvedésed. Tehát sarkalatos kérdés. A másik az, hogy ha a feltámadás igaz, ez egy kicsit tudományos szemlélettel mondom, akkor azért borzalmasan el kell gondolkoznunk, hogy nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ne higgyük el, és ne kövessük minden szavát, utasítását, kérését Krisztusnak. Már a csodái is elképesztőek, ami végigmegy az evangéliumon, és utána zárul egy elképesztő csodával, Lázárral, föltámad ide a földi életre, de ő még meg fog halni. És utána jön az Úr Jézusnak a feltámadása, ami mindent felülmúló, elsöprő győzelem a szenvedéseink a halál fölött, és utána, amikor megjelenik az utolsó vacsora termébe a tanítványok között, akikkel velük együtt eszik halat, belenyúl hitetlen Tamás a sebébe, az emauszi tanítványok átülelik, és elmondja, hogy ti is így fogtok feltámadni, tehát a feltámadásnak lesz egyfajta abba a dicsőséges testben, de mégiscsak lesz egy testi dimenziója, ennél végtelenszer nagyobb dolog a feltámadás, de nekünk földi halandóknak a Jóisten látta, hogy ez fontos. Ez fontos, hogy testben támadunk fel. Tehát ez azt jelenti, hogy én a szeretett meghalt barátomat, édesanyámat, gyermekemet ugyanúgy át fogom ölelni a feltámadásba, tehát az ölelés ugyanúgy meg lesz, tehát le van egy ilyen testi dimenziója. Igaz, hogy zárt volt az ajtó, és úgy jött be, tehát nincsen tér és időkorlát. És aztán még sok-sok más minden elképzelhetetlenül magasabb dolog, de ez a kicsi dimenziója, hogy testbe történik a feltámadás, ez már elégnek kell lenni itt a Földön, ez egy olyan válasz bármiféle rideg anyagi valóságra, hogy ez elképzelhetetlenül szép, és elképzelhetetlenül jó. Hogy érzékeltetem én ezt a betegekkel? Ugye ez a kérdés.
Igen.
Nagyon nehezet kérdeztél, ezt beteg elé vinni, különösen haldokló elé vinni, vagy súlyos beteg elé vinni. A haldokló elé vinni oda lehet, de a súlyos beteg elé vinni, aki elutasító Istennel, aki még azt mondja, hogy Isten a hibás, hogy én beteg vagyok, hát ott nem biztos, hogy termőtalajra jutnak ezek a gondolatok. Viszont az egészségesek elé vinni logikai úton nagyon érdemes. És én azért örülök ennek, hogy beszélgetünk erről, mert nem vállaljuk fel a hétköznapi, akár kocsmaasztal mellett a vitákat erről. Pedig párbeszéd, ahol érvek, ellenérvek hangzanak el, párbeszéd nélkül nincs térítés, nincs evangelizáció. Hát az evangelizáció az, hogy én mondok valamit, ő mondja, hogy ez biztos nem így van, én megmondom, hogy ezért, meg ezért ez így van. És mindig így alakulunk, így tudjuk a felnőtteket elgondolkodtatni. És nekem volt egy személyes megtapasztalásom, egy orvos kollégával beszélgettem, és ő mondta is, hogy megkeresztelkedett, de hát nem hisz. Mondtam, én 45 éves volt, és mondom, hogy hogy van ez? Hát azt mondja, hogy akkor minek keresztelkedtél meg? Hát mondja, mert tudod, ez az így szokás nálunk, Erdélyben volt ez. És mondom neki, de miért nem hiszel? Hát ne viccelj, nem hiszed el a feltámadást? Azt mondja, hogy mit? Ezt a hülyeséget elhiszed? Orvos létedre elhiszed a feltámadást? Mondja nekem. Mondom, figyelj ide! És akkor hogy hirtelen eszembe jutott, hogy kicsit imádkoztam magamba, és eszembe jutott egy példa, és mondom, figyelj ide! Képzeld el, hogy én jövök mondjuk egy osztályvezető főorvosnak egy sebészetre, mondjuk idegsebészetre, mert ugye én az vagyok. És mondom, látod, hogy elképesztő jó dolgokat csinálok. Olyan embereket tudok megoperálni és megmenteni, akinek más közelébe se jut, nem halnak meg. És látod, és aztán jókat is mondok, jó életbölcsességeket mondod. És úgy elkezd követni engem az osztálynak az orvosi vagy nővéri gárdája. Azt is mondom, hogy bizony ez szemet szúrt embereknek, igazgatóságnak, mit tudom én, féltékenyeknek, engem ezért, ugye, mert így rávilágítottam a visszásságokra, ezek meg akarnak engem ölni, és majd meglátott pénteken el fog ütni a kórház előtt egy autó. De mondom, nyugodj meg, le fogtok jönni szombaton a bonzterembe, látjátok, hogy ott vagyok, de nyugodjatok meg, majd hétfő reggel, amikor lesz a megbeszélés, be fogok jönni a megbeszélésre, és mindent csinálunk tovább együtt. És elkövetkezik a péntek, és elüt az autó, és ott el vannak keseredve, ottan siratnak, lemennek a bonzterembe, látják, hogy ott vagyok benne a hűtőkamrába, teljesen kifasírozva, félve, ugye visszavonulnak, hát miket mondott ez, hogy majd hétfőn bejön a megbeszélésre. És akkor eljön a hétfő, és nem jövök be a megbeszélésre. Újra leszaladnak a bonzterembe, és ugyanúgy ott vagyok, meghalva, kifasírozva, és semmi nem vált valóra abból, amit a végső nagy dologként én megígértem nektek. Fogtok ti engem követni? Kiálltok ti értem, amikor szídnak? Amikor végül is, hát mondjuk így, lehet, hogy nem rossz indulatból, vagy süketségből, vagy tévedésből, de ennyire átvertelek titeket. Szóval blöfföltem, sok jót csináltam előtte, igen, láttátok a szép műtéteket, de végül is egy óriási nagy blöff lett az egész. Hát ki az, aki engem követne? Józan paraszti, gondolkodású, írni, olvasni nem tudó 12 halászember. Hát egy kamujér, egy blöffér, hát nincs ilyen, hogy akit ennyire átvernek, az utána a vértanú mártír halálig kitart azért, aki őt átverte, még hogyha vannak is szép emlékei róla. és akkor utána mennek az évszázadok, és a vértanúknak a százezrei, milliói jönnek, épp tegnap előtt az egyiptomiak, a kopt keresztények, igen, tudod, tudom, ahol a robbantás volt.
Tudom.
Hát ilyen nincsen, hát ez egy, ha csak ebbe belegondolunk, akkor ebből világosan kizajlik, hogy hát persze, hogy így volt a feltámadás. Az ad egy akkora nagy erőt, svungot, hogy abból aztán kifejlődik ez, és ma is ez életbe tartja az egyházat meg a hitet. Tehát ez egy ilyen pszichológiai bizonyíték. Aztán a másik ott van a szigorúan vett természettudományos bizonyíték. A fizika. Ahogy megvizsgálták azt a turini leplet, meg a manopellói kendőt, és bizony leírták, hogy ilyen, hogy egy festék nélkül keletkezzen egy ilyen lenyomat, ahhoz kell 50 billió wattos vákum ultraibolya sugárzás, ami átmegy azon a testen, ezt meg semmilyen atomreaktor nem képes előállítani. Tehát a természettudomány is bizonyítja a feltámadást. Most hagyjuk a hitet meg a teológiát pusztán, tehát olyan egyértelmű, mint a gravitáció. Olyan, mint amikor Watson és Crick felfedezte a DNS-t 1962-ben, Nobel-díjat kaptak érte, a DNS-t, az örökítő anyagot, hogy az minden sejtben itt bennem megvan, mi, amikor csak egy megtermékenyített petesejt voltam. És innentől kezdve nem kérdés, nem filozófiai, nem teológiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. Ott kezdődik, a fogantatásnál kezdődik. Abba ugyanaz minden megvan, az, hogy aztán melyik gén expresszionálódik, és a fejlődés fázisában hogy leszek magzat, megszületett csecsemő, aztán óvodás, meg érettségiző, meg végén öreg, és mit tudom én, agyvérzésbe agyhalott, de akkor is az ugyanaz az emberi személy. Tehát ez, ahogy a gravitáció se elméleti kérdés, hogy a gravitáció van, hát ugyanez igaz a feltámadásra, ez ugyanúgy bizonyítva van. Tehát a természettudomány ezt bizonyította. És akkor ott van a történettudomány. Hát elhiszem azt, hogy élt mondjuk orvosként Hippokrátesz, és leírta azt a szép esküt, igaz? Elhiszem. De mondjuk hagyjuk a Platón, vagy mit tudom én, az ókori görög bölcsek. Ezek mind elhisszük, hogy éltek. Aztán jön a történelem végig, elhisszük, hogy élt Szent István király, meg Kolumbusz felfedezte Amerikát. Hát miért ne hinnék el? Látták, leírták, továbbadták. Elhisszük, hogy élt Petőfi Sándor, igaz? Hogy írta azokat a költeményeket. Hát ugyanígy benne van az egyház történetben minden egy. Ugyanígy ez alapján, ugyanígy teljesen világos, hogy el kell hinnünk azt, hogy a feltámadás megtörtént, és történelmi tény. Ha ezeket így összesűrítjük, és ezeket így elmondjuk ezekbe a hétköznapi párbeszédbe, van esélyünk arra, hogy az illető nem hívő testvérünk, ha ezt békében, szeretettel elmondjuk, hazamegy, és úgy elgondolkozik. És akkor már megindulhat egy folyamat az ő megtérésében, az ő Krisztushoz való térésében. De ezeket viszont vállalni kell, ezeket a hétköznapi szócsatákat, párbeszédeket, anélkül nincsen evangelizáció, hogy csak ülünk a kis keresztény gettóinkba, és én tudom rólad, hogy te is hiszed, én is hiszem, és akkor mi itt jó együtt vagyunk. Hát ki a fenét érdekel ez? Krisztus nem ezt mondta, amikor azt mondta, hogy háztetőről kell hirdetni az evangéliumot. Hát nem azt mondta, hogy gyűjjetek össze, és akkor ott egymás közt imádkozzatok, adjatok erőt egymásnak, de aztán tűz kifelé és mondani. Pontos dolog, hogy hirdesd az evangéliumot. Tehát ez nem lehet az, hogy erről nem beszélünk, nem provokálunk erről beszélgetést.
Beszélni kell.
Hát persze, érzem, hogy kell. A kocsmába is kell erről beszélni. Akkor is, hogy
mindenütt.
A hülyének. Igen, mindenütt. Akkor is, hogy a hülyének mindenütt. Néznek.
Mindenütt. Igen. És talán itt tudjuk az embereket a legjobban meggyőzni.
Hát persze, door to door. Ahogy a választási kampány.
Személyes meggyőzés az mindig hatásosabb.
Igen, elgondolkodtatás.
Az mindig hatásosabb.
Az a leghatásosabb. Korrekt. És én úgy gondolom, hogy vagy azt látom, hogy azért erről ebbe úgy besülünk, szóval nem szeretjük ezt csinálni. Hát mert hálátlan. Hülyének nézi. Nem, Magyarországon ezért nem fognak téged, ha végülis egy keresztény állam vagyunk, tehát ez nem iszlám világ, ezért nem jutsz bajba. Azt lehet, hogy megmosolyognak. Minden műtétet úgy kezdek, hogy először hangosan mondom, hogy kérem a Jóistent, hogy segítsen, vagy kérem az Úr Jézust, vagy a szűzanyát. Ez nem van, amikor megmosolyognak. De minden cselekedetünkkel erre föl kell hívni, mert olyan nagy a sötétség jelen pillanatban. Tehát ez csak így megy.
Arról szeretnélek téged kérdezni, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a feltámadásnak vannak világi bizonyítékai is. hogy mik ezek a világi bizonyítékok szerinted, vagy miket tudnál megemlíteni?
Hát ezen a három ponton haladva, végigmenve, hát ott van a rengeteg megtérő tanúságtevő ember.
Igen, ez igaz.
Hát az egy nagyon erős, az szörnyű erős bizonyíték. De hát arra mondhatják azt, hogy hát persze, hát te ezt hiszed, én meg azt hiszem, hogy mit tudom én, a cserebukarok halhatatlanok, ez is egy hit, az is egy hit, tehát így relativizálják. Persze. Én számomra, de lehet, hogy azért, mert természettudománnyal foglalkozom, orvoslással, és ezen belül, amit mondtam, a pszichológia, a lélektan tudománya is, minden orvos foglalkozik ezzel, de hát mindnyájan gyógyítóká kell válnunk, tehát mindnyájan pszichológusok, lelki gyógyászok vagyunk. Hogyha a történelmi tényt kiveszem belőle, csak a szigorúan véve természettudományos fizikai bizonyítékokat veszem, hát akkor itt vannak azok a tárgyi bizonyítékok, a Turini lepel, igen, a Nopellói kendő, meg ott van még számtalan ilyen bizonyíték, a szűzanyától vett bizonyíték, de hát ezek nem közvetlen a feltámadást mutatják, a feltámadást tényét bizonyítják, Pió atyának a teste, ami megmaradt, akkor a Szent Bernadettnek a teste, a Siennai Szent Katalinnak az, hogy ugyanúgy maradt a teste, hát ezek mind közvetve a feltámadástra utalnak, igen, és azt bizonyítják. De és ugyanilyen tudományos erős bizonyíték ez a pszichológiai vonal, amit mondtam. Hát ez összeegyeztethetetlen az emberi természettel.
Én csak egyetlen egy dolgot mondanék, és szerintem ezt te is tudod, és te is így gondolod, hogy a feltámadás mi nekünk keresztényeknek teljesen egyértelmű, hogy ez így történt. És ennek azért vannak olyan történelmi bizonyítékai, ha csak egy dolgot mesélek, és ezt te is nagyon jól tudod, hogy az apostolok utána 40 éven keresztül járták a világot,
igen,
és vállalták ezért a kínhalált, hát amit ez, meséltél, igen, és igen, a kínszenvedést, hát András.
Egy kamu.
Tehát igen. Tehát, hogyha ez nem lenne igaz, hát ez már régen kiderült volna, nem 40 év, hanem itt nagyon sokan vállalták tényleg a kínokat. Lényegében egyetlen egy apostol, ugye a János apostol volt, aki a Börtönszigeten, hát igen, eléggé méltatlan körülmények között halt meg, idősebb korában, de az összes többi apostol ezt terjesztette több mint 40 éven keresztül.
És az utódaik.
Hát igen, utódaik. Igen, igen, és akkor mehetünk még tovább.
Igen. Tehát... Mi is azért beszélünk erről így, azért beszélünk erről, mert mi is hisszük. Hát hisszük, hát
persze,
nem lenne,
persze.
Enélkül teljesen értelmetlen lenne a keresztény élet.
Hát meg a keresztény hit.
Ség, igen, igen.
Tehát a kereszténységnek ez az egyik fő tézise és a fő iránya az, hogy a feltámadás az teljesen egyértelmű, és az, hogy a Jézus a mai napig is él.
Így van.
Ugye ez az, ami mint fő tézis, igen, András. Igen. Gondolom, kérdés, hogy te is így gondolod. Így,
teljesen így, persze. De a nagy kérdés az, hogy ezt oké, ezt így tudjuk, akaratba elmondjuk.
Persze.
Igaz?
Persze.
És akkor... Mondjuk adott esetben, miért lennék én hittagadó, csak ugye a Némaság című film jut a eszembe.
Igen.
Én ezt így elmondom neked, meg te is, de lehet, hogy mi is hittagadók lennénk egy ilyen kiélezett helyzetbe. Erről értelemmel mindennel könnyű beszélni. De amikor ott vagy, hogy vértanúvá kell várnod, na, akkor odaadod-e magad a vértanúságnak? Ez egy nagy kérdés. Tehát, és valahogy... Az is egy kis vértanúság, nagyon kicsi, száraz vértanúság, hogy például mondjuk tartom a böjtöt húsvét időszakban. És azért mennyi keresztény ebbe beleesik, és köztünk lehet, hogy ezek mind ilyenkor elbuknak a hiten, a feltámadás hitén. Mert ha én, és az a baj, hogy érzelmileg nem érzékeljük, nem hisszük a feltámadást, mert ha érzelmileg hisszük, akkor tudunk igazi tanúságtevő, akár vértanúságig tanúságtevő módon élni, és akkor nem fogsz kimenni a templomból, azt mondják, hogy franc egyen meg, lőjetek le, én úgyis ott a dolgom, legalább feltámadok. Tehát az érzelmi érintettsége a feltámadás tényének az ütjukat az anyagi világnak a rideg valóságán. Az, hogy megtanultam, tudom, vissza tudom mondani akarattal, az még kevés. Kell egy, hogy a szívedet fogja meg.
Egy nagyon érdekes párhuzam van, és nagyon hasonló gondolat. Az egyik a feltámadás, a másik pedig a feltámasztás, amiről beszéltünk.
Ja.
Ugye, hát a feltámadásnál, ugye a Jézus Krisztus feltámad harmadnapont, és fölméne a mennyekbe. És lényegében ez azt jelenti, hogy azóta is él. Na most a feltámasztásnál pedig azóta ugye beszéltél, a Lázárról példának.
Igen.
Na most ezek az emberek, akiket ugye úgymond feltámasztanak, ezek után a természetes persze, halállal így halnak
van,
meg.
Így van,
ugye, András, jól gondolom.
Igen, az azért van, hogy a hitünket erősítse, de igen, az köszönő viszonyban nincs a feltámadással.
Igen, és ha csak a mostani életünket vesszük alapul, a klinikai halál állapotában is nagyon sok ember
ja, hát az,
ugye igen, feltámasztódott, igen, vagy feltámadt, ugye nem igen, tudom, mi a jó kifejezés.
Feltámasztódott, jó, az a jó, nem érted? Feltámadt.
És azt hiszem, hogy valahogy véletlenül mindenki hasonló élményekről számol be.
Igen, ez különben azért, ez azért is van, ennek van egy természettudományos magyarázata. A látókéreg sejtjei azok a legérzékenyebbek a oxigén hiányra. És ezért van az a nagyon sok fénylátás, amit erről beszámolnak.
Igen.
De vannak tényleges odaáti élmények. Sokan a fénylátást is már ennek tulajdonítják be. De bizony, ahogy például le van írva annak a Gloria Polónak, bogotai fogorvosnőnek az élménye, bizony van olyan, aki olyan kegyelembe részesít a Jóisten, hogy elmegy, és bejárja mennyet és poklot, és vissza lesz küldve a földre. Tehát van ilyen is, de ez is, ezek is csak feltámasztások, igen. De nagyon hitet adó és jó hallgatni ezeket, hogy valóban ezek az emberek oda átjártak, látták, ami írva van, és valóban úgy van, bizonyságot tesznek róla.
Én azt hiszem, hogy ezt fenntartás nélkül szerintem minden keresztény ember, vagy a keresztények legnagyobb része el tudja fogadni.
Igen,
hitünk,
és ez
hitünknek az egyik alaptétele. Na,
és ez az igazi, ez az, amikor erről megbizonyosodsz, ez az igazi boldogság.
Igen,
semmilyen igen, földi boldogság nem mérhető ahhoz a boldogsághoz, amikor megtapasztalod azt, hogy tényleg van Szent Háromság, egy Isten, van feltámadás, igen, és benned igen, él Krisztus, és hozzád szól.
Igen, igen.
Így van.
És a mindennapjainkat ezt határozza meg. A végén csak egy dolgot szeretnék még a kedves hallgatóknak elmondani és felolvasni. Mindannyian ismerjük a Hiszek Egyet, az apostoli hitvallást.
Igen.
Abból csak egy pár mondatot mondanék el, és ebben minden benne van a húsvéttal és a feltámadással kapcsolatban, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Kedves András, kedves doktor úr, azt hiszem, hogy ennél szebb befejezést nem nagyon tudnék elképzelni, igen, a beszélgetésünkre, igen, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és ezeket az értékes gondolatokat megosztottad velem és a kedves hallgatókkal. Szeretnék tőled elköszönni, és a kedves hallgatóktól is szeretnék elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké és valóban feltámadt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Az elmúlt fél órában beszélgetést hallottak dr. Csókai András idegsebésszel a feltámadásról.